Török Gábor politológus, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést hétfő délután 13 órától rögzítjük az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is, figyelemmel kísérletik, a rádióban most felvételről hallják. Az MSZP vezetősége nem mondott le, pedig nagyon úgy álltak föl este, mintha éppen lemondani akarnának. Tóth Bertalan azt mondta, hogy nem dühösek senkire, mert most nincs itt ennek az ideje. Mire gondolhatott? Kire lehetnek egyáltalán dühösek?
Hát azt gondolom, hogy leginkább magukra nyilvánvalóan. Tehát ezt is rögzítsük azt, hogy a szocialista párt a történetének a legrosszabb eredményét érte el. Tehát 1990 óta nem volt olyan választás, amikor ilyen kevés szavazatot kapott volna a szocialista párt, még amikor alacsonyabb volt az európai parlamenti választáson a részvétel. Darabszámra még akkor is több szavazatot kapott a szocialista párt, tehát ez szinte a végelgyengülés az MSZP tekintetében. Ugye korábban sokszor volt erről szó 2010 után, hogy Magyarországon is megtörténhet-e az, ami megtörtént mondjuk például Lengyelországban az utódpárttal, hogy egyszerűen eltűnik a térképről.
De mindig azt mondták, hogy 10% alá.
Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy neki alattuk nem egy üveg plafon, hanem egy üveg palló van, ami megvédi őket, és nem tudnak alá bezuhanni. Én akkor se értettem azt, hogy ez milyen, nem tudom, törvényszerűség alapján lenne. Nyilván van a rosszabbnál is mindig rosszabb, és most szerintem eljött ez az időpont. És megint csak ugyanaz van, amiről az előbb beszéltem, tehát azt hadd erősítsem meg, hogy ennek azért nagyon komoly okai vannak, tehát nem véletlenül történt ez így. A demokratikus koalíció az elmúlt egy évben egyértelműen sokkal jobb politikai teljesítmény nyújtott, mint az MSZP. Egységes szervezet, vezetett párt volt, amelynek volt politikai mondanivalója, voltak politikus személyiségei. Az MSZP-nél mind a kettő egyértelműen hiányzik, ráadásul azért, és ez is fontos szerintem még, hogy a kormányváltást kívánó közönség láthatólag azokat a pártokat büntette most meg, elsősorban az LMP-t és másodszorban az MSZP-t, amelyekről azt gondolta, hogy talán nem 100%-osak a kormányváltás szándékában, tehát egyszerűbben fogalmazzak, akikkel kapcsolatban felmerült az a gyanú, hogy esetleg a kormányoldal valahogy befolyásolni tudja az ő politikájukat, és velük szemben olyanoknak adott inkább bizalmat, szavazatot, akikkel kapcsolatban ez a vád vagy ez a gyanú nem merült fel. Tehát az MSZP tulajdonképpen maga okozta, azt hiszem, hogy ezeket a problémákat, és innen érdemes visszatekinteni, hogy arról az MSZP-ről beszélünk, amely a 2018-as választás előtt nagyjából egy évvel, mondjuk Botka László miniszterelnök jelölti megnevezésekor, hát egy kifejezetten jó helyzetben volt, várhatta a választást, és akár reménykedhetett abban is, hogy a legerősebb ellenzéki erő legyen. Azóta végignézzük az MSZP döntéseit, Botka Lászlónak a rapid lecserélését, a pártelnök váltást, azokat a személyi belső ellentéteket, azt a tartalmi mondani valót, illetve annak a hiányát, ami a pártot jellemezte, akkor szerintem nem nagyon van mind csodálkozni az MSZP-nek ezen az eredményén. És tulajdonképpen bizonyos értelemben igaza van Tóth Bertalannak, mert hogy tulajdonképpen szinte mindegy, hogy az MSZP pártelnöksége lemond vagy sem. Nem nagyon hiszem vagy látom, hogy mi lenne az a politika, ami ezen jelentősen változtathatna, ezen strukturális alapok mellett, ami az MSZP politikáját jellemezte. Hol vagyunk már azoktól az időszakoktól, amiket egyébként akkor is már válságosnak láttak sokan? Hát ugye 5 évvel ezelőtt az európai parlamenti választásokon, ugye Mesterházi Attila, az akkori pártelnök lemondott, miközben hát ugye még az a 2014-es parlamenti választás, igaz, az együttel közösen 20% fölött láttatta, vagy 20% fölött mutatta a szocialista pártot, most pedig 6 és kicsivel több, 6,6-6,7%.
Volna értelme visszajönni a régi vezetők közül, mondjuk Mesterházi Attilának ebbe az állapotba, mert az eredményváron nem lehetett őt látni, tudósítók szerint, és senki más korábban pozícióban lévő fontos szocialista politikust.
Szerintem azért azt ma már ki lehet mondani, hogy a 2010 utáni pártelnökök közül még Mesterházi Attila volt az, akinek az időszakában a leginkább vezetettnek és politikusnak, tehát politikai teljesítmény nyújtónak látszott az MSZP, még hogyha az nehéz helyzet is volt a 2010-es választási kudarc után Gyurcsány Ferenc kilépése mellett. Azért végig gondoljuk, Mesterházi Attila hatástalanítani tudta. Bajnai Gordon jelentette kihívást, együtt és Bajnai Gordon jelentette kihívást, el tudta érni, ugye, hogy ő legyen a miniszterelnök jelölt, és valójában a DK megjelenése által kiváltott helyzetet is kezelni volt képes, még ha a DK fel is tudott kérezkedni a 2014-es közös listára, de a DK kis testvérnek látszott. Ehhez képest ma hol vagyunk, tehát nyilvánvalóan, hogy azt kell gondolnunk, hogy politikai vezetésben segítene az MSZP-nek, ha nem azok a pártelnökök és elnökség irányítana, akik most, de azt hiszem, hogy nagy csodát nem lehet tenni, hiszen a problémáknak a lényege azt gondolom, hogy strukturális jellegű.
Az, hogy megmaradt egy mandátumra, most úgy tűnik ketten is pályáznak, ami a papírforma szerint Tóth Bertalané, aki viszont nem megy ki. Némileg ezzel összezavarva a választókat. Ez számít még valamit, hogy Szanyi Tiboré vagy Újhelyi Istváné lesz? Magyarán kés ellen fog menni jövő szombaton a választmányban?
Hát ennél jellemzőbb történetet nehéz lenne kitalálni szerintem. Tehát már az MSZP életére jellemzőbb történetet. A válság mélypontja, egy darab mandátum van, és rögtön az MSZP nem hogy eldönteni, hanem ezt is halogatja, vitává teszi, megadja a lehetőséget, hogy itt ilyen kérdésekről tárgyaljunk, erről
beszélgessünk. Úgy tűnt, hogy mintha ambicionálná azt, hogy az végül az övé legyen. De Újhelyi István volt a kampányfőnök, tehát ő eleve magasabb pozícióban áll ebben a csatában.
Igen, nyilván hát majd lejátszák egymást között, a választók pedig látni fogják azt, amit eddig láttak a szocialista párttal kapcsolatban, és megerősödik ugyanaz a gondolat, miközben van mellette ugyanebből egy másik, egy egységes szervezet, stb. Tehát miközben azt gondoltuk, hogy majd az MSZP valahogy integrálja a DK-t, most nyilvánvalóvá vált, hogy itt már a DK-nak van csak esélye arra, hogy az MSZP volt szavazóit integrálja magához, csábítsa. Tehát az, aki rosszabb helyzetből indult erőforrások tekintetében és sok minden másban, de politikai teljesítményben tudott nagyobbat nyújtani, láthatóan az erősödött meg. Itt egyébként azért érdemes azt még elmondani a DK-val kapcsolatban, ugye, hogy pont 10 éve volt az, amikor Gyurcsány Ferenc lemondott a miniszterelnökségről, és hosszú-hosszú időn keresztül Magyarország legnépszerűtlenebb politikusa volt, és most visszatért 10 év után 16% fölötti eredménnyel. Tehát lehet, hogy a kitartásnak, meg a politikai teljesítménynek mégis van a politikában jelentősége. Ez az, ami az MSZP politikájából láthatóan teljesen hiányzik.
Azt elképzelhetőnek látja, hogy az MSZP mint párt valamilyen módon felkéreckedik Gyurcsány Ferenc hajójára?
Azt tudom elképzelni, hogy az MSZP politikusai közül lesznek olyanok, amivel aztán végképp azt hiszem, hogy bevégezve azt a feladatot, hogy az utódpárt eltűnjön a magyar politika színpadáról, ezt el tudom képzelni. Pártként azért azt nehéz elképzelni, ugyanakkor nyilván az önkormányzati választások kapcsán és egyéb eseményekben lesz ennek még jelentősége, és azt ne felejtsük el, hogy vannak azért még szigetei az MSZP-nek, hadd emlékeztessek arra, hogy az egyik legjobb eredményt, vagy talán a legjobbat, nem néztem még át az összeset, de én úgy láttam, hogy a megyei jugvárosok közül messze a legjobbat, például a Szegeden ért el a szocialista párt, ahol második helyet tudott megszerezni.
De bocsánat, az MSZP-s sziget, vagy Botka László
birodalma? Nyilván ezt akartam mondani, hogy ez egy politikus szigete, tehát neki talán még lenne esélye arra, hogy baloldali politikusként valahogy ebben a koordinátorrendszerben, vagy ebben az erőtérrendszerben megmaradjon, de ez sem az MSZP kérdése, vagy az MSZP ügye, hogy a kérdésével erre rávilágított.
Demokratikus koalíció ezzel világosan átvette a megmaradt baloldal vezető erejét? Annak a szerepét?
Nyilván nem szabad túlértékelni egy választást. Egy évvel ezelőtt a Demokratikus Koalíció éppen becsúszott a parlamentbe, hogy az 5%-os küszöböt átlépve, tehát egy év alatt is ilyen jelentős változást el tudott indítani, de azért ezeknek a választásoknak nagyon komoly pszichikai, lélektani következményei vannak, vagy percepcionális következményei, tehát hogy mit gondolunk arról, hogy az egyes pártok helyzete milyen. Én azt hiszem, hogy miután 2022-ig pártlistás választás már nem lesz, nyilván lesz olyan, ahol pártlisták még az önkormányzati rendszerben is megjelennek, de országos összesítésben ilyet nem fogunk látni. Ezért azt hiszem, hogy addig ez a hivatkozási alap, és ha a DK ügyes, már pedig még egyszer mondom, szerintem a saját platformján jó politikai teljesítmény nyújtottak, akkor azt feltételezem, hogy a DK-ből nagyon sokat fog profitálni, hogy ilyen jelentős mértékben tudta növelni a szavazóinak a számát, és nyilván az arányokban pedig még jelentősebben előre tört. Tehát a DK innentől kezdve felveheti azt a pószt, hogy ő az ellenzék legerősebb politikai ereje, és ha csak nem történik valami belső válság egy olyan pártban, ami láthatóan eddig ezt teljesen elkerülte.
Férj és feleség között milyen válság?
Igen, hát ilyenekre próbálok utalni. Igen, tehát egy szervezett, centralizált, vezetett politikai erőről van szó, akkor a DK ebből sokat profitálhat. Itt én azért a kulcskérdésnek, ha már az MSZP-SZDSZ példáját hoztam a beszélgetésünk egy korábbi szakaszában, azt látom, hogy mondjuk a DK ki tud-e alakítani valamilyen együttműködést például a Momentummal, nem például, hanem a Momentummal, mert ez lehet a kulcsa szerintem az ellenzéki politikának, tehát hogy valóban létre tud-e hozni egy olyan együttműködést, amit hát korábban azért nem sikerült. Ezt majd meglátjuk.
De, ha feltételezzük, hogy a politikában a személyeknek is fontos szerepe van, akkor az, hogy a gyurcsányházas pár mindkét tagja Dobrev Klárával kijött a fényre, ez ideális ellenféllé teszi a Fidesz számára, vagy éppen, hogy megnehezíti a Fidesz dolgát?
Hát persze most érveket fel tudnánk sorolni ellene és mellette is. Nyilván Gyurcsány Ferenc, mint az ország hosszú ideig legnépszerűtlenebb politikusa, azért egy jó vudu bábú a Fidesz számára, tehát nyilván egy kellemes ellenfél. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ha karaktergyilkosságról beszélünk, akkor őt már ezerszer leszúrták, és mégis ott áll még a színpadon, tehát nehéz kitalálni azt, hogy mivel lehet őt még támadni, amivel eddig a fideszes sajtó, fideszes politikusok ne támadták volna, tehát nem olyan egyszerű egyébként azon szereplő ellen harcolni, aki láthatóan ütésálló, és ott marad a színpadon, és azt gondolom, hogy az igazi nagy trükk, vagy az igazi nagy taktikai húzás az Dobrev Klárának az előtérbe helyezése volt, mert látszólag így megjelent egy új szereplő a színen, és aki újdonságra vágyott, különösen egy női politikusra, az megkapta, és aki viszont a stabilitást szereti, a demokratikus koalíció esetében, aki Gyurcsány miatt szavaz oda, annak sem kellett azt éreznie, hogy most nagyon másfelé megy a szavazata akkor, hogyha Dobrev Klárát támogatja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy húzás volt a demokratikus koalíció részéről. Sokan azt gondolták, hogy ez egy nagy hiba, és hogy magára veszi ezzel a demokratikus koalíció, mondjuk a családi vállalkozás vágyát, de hát jól látszik az adatokból, hogy nem, ezt jól gondolta a DK, és ebben a tandemben, ebben a kettőségben, szerintem a későbbiekben is ez tovább mehet, sőt, ma én azt sem tartom elképzelhetetlennek, mert látszik, hogy Dobrev Klára lényegesen népszerűbb vagy támogatottabb politikus egyelőre az ellenzéki oldalon, mint Gyurcsány Ferenc, hogy 2022-re Dobrev Klára lesz az, akit miniszterelnök jelöltként, akár egyébként az ellenzék, vagy a baloldali ellenzék, akkor így, ha hangsúlyozom így, közös miniszterelnök jelöltjeként fognak felépíteni. Tehát ez a projekt láthatóan most sikeres volt, és ha ezt átgondolják, akkor könnyen lehet, hogy viszik tovább 22-re.
Dobrev Klára teljes felépítéséhez teljesen le is kell építeni Gyurcsány Ferencet? Vagy nincs ilyen összefüggés?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen nyilván a demokratikus koalíciónak eddig is volt egy törzs bázisa, akik nyilván Gyurcsány Ferenc miatt
voltak. A DK az Gyurcsány pártja.
De ha a DK stratégiái most átgondolják, hogy mi működött, akkor nyilván nem csak Dobrev Klára működött, hanem az is, hogy Gyurcsány Ferencet háttérbe vonták. És nem csak azáltal vonták háttérbe, hogy nem ő szerepelt az első helyen a listán, hanem ha végignézi a kampányaktivitást, akkor alig-alig látja benne Gyurcsány Ferencet. Tehát Gyurcsány Ferenc, aki azért az egyik legaktívabb, legtöbbet nyilatkozó szereplő politikusa volt a magyar politikának az elmúlt másfél évtizedben, ő ebben a választási kampányban alig-alig vett részt. Alig-alig mutatta magát. Tehát ha most átgondolják, akkor ebből az a tanulság, hogy ez egy működőképes koalíció, vezeti a politikai erőt, a rajongótábornak, a törzsgárdának ott van, mint ikon, de valójában új szereplő van a színen, aki ráadásul nyilvánvalóan azért egyértelműen hozzáköthető, de mégis új szavazó réteget is meg tud szólítani. Szerintem ez jelentős részben segítette például az MSZP-s szavazótábornak az átszavazási kedvét. Tehát Dobrev Klárára szavazni könnyebben tudott szerintem az MSZP-s szavazó, aki az elmúlt években hát arra lett kondicionálva, hogy Gyurcsány elárulta a pártot, amikor kilépett belőle. Tehát azt hiszem, hogy ez egy jó modell. Nyilván a legnagyobb probléma továbbra is az, amivel kezdtük, az aszimetriával. Tehát, hogy nagyszerű a 16%-os eredménye a demokratikus koalíciónak, boldogok lehetnek tőle, hozzáadhatják akár az MSZP-t is, meg a DK-t is, bocsánat, az MSZP-t is és a Momentumot is, de még így is 30% alatt vannak, tehát ahhoz, hogy itt választást lehessen nyerni, nyilván a demokratikus koalíciónak, Dobrev Klárának és a baloldali ellenzéknek is sokkal jobban kell megszólítani a szavazókat, és olyan szavazókhoz is el kell tudniuk jutni, akikhez egyelőre nem tudtak. Ez szerintem az elmúlt, vagy az elkövetkező 3 évnek a kulcskérdése az ellenzék szempontjából.
Mi lehet a korlátja az MSZP-SZDSZ mintájára felállított DK-Momentum együttműködésnek, amikor az Európai Parlamentben nyilvánvalóan ugyanoda készülnek, vagyis ugyanarra a szavazóbázisra fognak dolgozni, ami viszont egy véges szavazóbázis, előbb-utóbb egymással szembe kerülnek?
De ezért hoztam az MSZP-SZDSZ analógiát. Azért a Demokratikus Koalíció és a Momentum például eddig nagyon hasonlított egymásra, hiszen mind a kettő egy nyilván egy más generációs alapon, de mégis valahol egy szociálliberális, nevezzük így, tudom, hogy nagyon nehezek ezek a leírások, de egy szociálliberális szavazótábort szólított meg. Most a DK ebből szerintem kilépett, és magához tudta húzni a hagyományos MSZP-s szavazótábort is. Ha van eszük az ellenzékben, és felismerik ezt a kétosztatúság irányába történt lépést, és azt, hogy itt egy szerepjátéknak, vagy egy szereposztásnak, inkább ez a helyesebb, egy szereposztásnak a lehetősége is megnyílt, akkor azt gondolom, hogy a Momentum megerősítheti ezt a fiatalos, városias, liberális, erőteljesen liberális képét, a DK pedig szerintem a liberális irányból ellépve valamelyest a baloldaliság felé, tehát a hagyományosabb szociáldemokrata politika felé ellépve tud nagyobb szavazótábort lefedni. A kérdés még egyszer az, hogy ez elég-e, és mi van azokkal a szavazókkal, akiknek ez a konstrukció nem elég, bár még egyszer tegyük hozzá, hogy akik azt mondják, hogy ez az ország ez nem vevő az ilyen politikára, hogy 2002-ben és 2006-ban, ami azért nem a Mohácsi csata idején volt, ez a konstrukció, vagy MSZP-SZDSZ konstrukció 50% körüli eredményt tudott hozni a választásokon. Tehát volt olyan, ugye, amikor ez majdnem az 50%-ot is elérte 2002-ben és 2006-ban, tehát volt 3 millió szavazó azon az oldalon, ezek a szavazók megvannak, még nyilván azért a szavazótábor azóta változott valamelyest, de nem tartom kizártnak, vagy lehetetlennek, hogy ez az együttműködés működni tudjon, nyilván a szereplőkön is sok múlik, de azért talán érzi ön is, meg a hallgatók is, hogy az, amiről itt most beszélek, ez egy nagyon más világ, mint ahogy eddig az ellenzéki politikát láttuk.
Ez volt eddig Magyarország. Mi történt az Európai Unióban? Milyen főbb irányokat mutatott meg a választás?
Hát ugye bonyolult, mert 28 ország eredményeit egy irányba rendezni csak a politikusoknak sikerül, az elemzőknek nem. Tehát politikai szlogenekben lehet látni valamit, egy irány, de azért őszintén szóval megnézzük az eredményeket, nagyon nehéz. Persze az agregált adatok alapján el lehet mondani azt, hogy a hagyományos politikai erők összességében gyengültek, ugye az Európai Néppárt és a szocialista pártoknak az európai szervezete fejenként azért jelentős szavazatmennyiséget vesztett, és azt is el lehet mondani, hogy két irányból jön a bővülés vagy az erősödés. Az egyik irány sokak számára meglepetésre, de azért valamelyest szerintem ezt az előrejelzések mutatták, a liberálisoknak a jelentős megerősödése Európa sok-sok vagy több országában, a másik pedig nyilván a radikális politikai erőknek, radikális jobb oldalnak az erősödése. De őszintén szólva, ha csak a legnagyobb országokat nézzük, tehát kivesszük mondjuk a 6 legnagyobb országot, akkor a 6 ország 6 dolgot mutat. Tehát ugye mit látunk? Spanyolországban azt látjuk, hogy a szocialista, tehát a baloldali politikai erő, amely már ugye a mostani erőre hozott parlamenti választáson is jól szerepel, tovább erősödött, és a radikálisok, a Vox 6% környékén szerepelt. Tehát azt látjuk, hogy egy baloldali reneszánsz alakul ki Spanyolországban. Németországban mit látunk? Azt látjuk, hogy a konzervatívok ugyan nyertek, de veszítettek a korábbi támogatottságból, a szociáldemokraták is tartják magukat, de veszítettek, viszont nagyon megerősödtek a zöldek, és azt látjuk, hogy a radikális jobboldal, az AfD nem tudott nagyon erősödni, sőt, hát ugye 10% környéki, 11% környéki eredményt ért el. Ez megint egy másik modell. Mit látunk Franciaországban? Ugye Franciaországban azt látjuk, hogy a régi pártok szinte eltűnnek, tehát a hagyományos szocialista és konzervatív pártok, helyettük pedig ott van a két új politikai erő, ugye Macronnak a mozgalma, illetve Le Pené, fej-fej mellett áll, Le Pen nemzeti tömörülése valamelyest előbbre, de hát Le Penék egyébként már 5 évvel ezelőtt is megnyerték a francia-európai parlamenti választást, ahhoz képest egyébként szavazat arányban még valamelyest veszítettek is, de valójában ezt a két tábornak a megerősödését látjuk. Tehát egy liberális politikai erő megerősödését és egy nemzeti radikális pártnak a kiemelkedését. Mit látunk Lengyelországban? Lengyelországban azt látjuk, hogy fej-fej mellett, mondjuk 5% pontos különbségben végzett a kormánykoalíció, ugye a PiS, és ott van mögötte az Európa Koalíció 5%-kal lemaradva, de ha a Tavasz nevű új politikai erőt is hozzászámítjuk, amely szintén egy ellenzéki párt, akkor szinte fej-fej mellett az egyik oldal és a másik oldal. Igazán, ahol nagyon karakteres a válasz, az szerintem egyértelműen Olaszország. Ugye az olasz politika mutatja a legnagyobb változást az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest, ahol a Liga a korábbi 6%-os eredményéről és 5 mandátumáról 33% fölé ment, tehát 5 európai parlamenti mandátum a helyett 28 lett. De megint csak itt is mit látunk? Látunk mást is. Látjuk a hagyományos konzervatív erőnek, a Forza Itáliának a jelentős visszaesését, de látjuk azt is, hogy visszaerősödött a baloldal hagyományos pártja. Tehát ott sem az a helyzet, hogy mind a két oldalon az újak jönnek, mert a második helyen a demokrata párt futott be, nyilván az eredményük rosszabb, mint 5 évvel ezelőtt, amikor 31 mandátumuk van, de van 19 mandátumuk. Tehát összességében szerintem elemző szempontból, még egyszer mondom, nem politikai szlogenek terén, én nem mernék kijelenteni egyértelmű tendenciát. Ha valamit lehet mondani, nyilván a változás, de hogy ez a változás milyen irányú, az szerintem vitatható. Azt látni, hogy szerintem maga az Európa kérdés, tehát hogy az Európa jövőjével kapcsolatos kérdés, az érdekesebbé vált, jobban megosztja a politikai táborokat, és jobban érdekli az embereket. Mert ami szerintem a legmeglepőbb európai téren az az, hogy a részvétel először emelkedett egyik választásról a másikra jelentősen. Ugye hát, nem tudom, Spanyolországban 64% fölötti a részvétel, Németországban 61% fölötti, de Franciaországban és Olaszországban is 50%-nyi, és csak Lengyelországban és az Egyesült Királyságban marad 40% környéki, az egyiknél alatta, a másiknál alatta, a nagy országokat tekintve. Tehát egyszerűen azt látni, hogy maga az Európa kérdés, az Európai Unió jövőjének kérdése jobban megosztja a politikai táborokat, és jobban érdekli az embereket. Érdekes módon egyébként azok a politikai erők, amelyek az Európai Unió kritikáját fogalmazzák meg, euroszkeptikusak, vagy akár kifejezetten unióellenesek, azok tették talán a legtöbbet azért, hogy az Európai Unióval kapcsolatos kérdések a választók számára érdekesebbé váljanak. Tehát míg 5 vagy 10 évvel ezelőtt inkább technokrata kérdések jelentek meg, illetve belpolitikai kérdések, az uniós választásokon most először lehet azt érezni, mintha kialakulna valami uniós közvélemény, vagy uniós politikai erőviszonyrendszer, ami persze nem olyan egyszerű, még egyszer mondom, ahogy ezt politikai kommunikáció leírja, mondjuk, hogy bevándorlás párti, meg bevándorlás ellenes erők, de mégiscsak van egyfajta, ha nem is kétosztatúsága, de logikája, ami valamelyest az egyes országokban különböző módokon, de megjelenik. Tehát jobban érteni szerintem az Európa politikát ma, mint korábban. A választók is jobban értik, és jobban is érdekli őket. Ez egy érdekes fejlemény szerintem.
Hogy lehet ebből a hateltérő modellből kihúvajezni a választ arra a kérdésre, hogy mihez kezd egymással a néppárt és a Fidesz?
Hát azért itt még van egy másik kérdés, ugye a Európa irányításának kérdése, és azután lehet szerintem ezt megválaszolni, ugye mert a végeredmény egyértelműen megmutatott két dolgot, megmutatta, hogy a néppárti és szocialista koalíció nem fogja tovább irányítani Európát, miért nem, mert nincs elég mandátuma ehhez, és megmutatta azt is, hogy az Orbán Viktor által javasolt tiszta jobboldali koalíció, tehát a radikális jobboldali pártok és a néppárt összefogás, az sem fogja irányítani Európát, mert szintén nincs elegendő mandátumuk. Tehát Európának, az Európai Parlamentbe jutott nagy politikai frakcióknak ki kell találniuk most valami modus vivendit, ami persze sok minden lehet, meg a papír mindent elbír, de azért az eddigi tapasztalatok alapján nem nagyon lehet más, mint olyan, amiben benne van az Európai Néppárt is, a szocialistáknak a frakciója is, és nagy valószínűséggel a liberálisoknak a frakciója is. Tehát az Európa irányítása, vagy az Európai Unió irányítása valamelyest nem jobbra, inkább azt gondolom, hogy balra fog elmozdulni centrumát illetően. Tehát ha az a helyzet, hogy a néppártnak, mint legnagyobb pártnak, a szocialistáknak és a liberálisoknak kell Európa többségét adniuk, vagy így lehet csak egy abszolút többséget létrehozni, abban nyilvánvalóan a néppártnak azok az erői, amelyek a radikális jobboldal felé nyitottabbak, nem győztesei, hanem inkább vesztesei, nem elégedettjei, hanem inkább csalódottjai lesznek ennek a folyamatnak. Na most itt találjuk a Fideszt, amelynek nagyon sok a 14-13 képviselője. Ha megnézzük a leadott, vagy a megszerzett mandátumok számát, akkor a 14. legnagyobbnak számoltam a pártokat illetően, és a legnagyobb 6 országból gon kívül egyedül Magyarországról a Fidesznek volt esélye erre a listára egyáltalán felkerülni, tehát az első 13 mint 6 nagy országból kerül ki, és utána jön a Fidesz, tehát egy Fidesz egy kifejezetten nagy és befolyásos politikai erő lesz az új parlamentben, csak hogy a folyamatok szerintem számára kedvezőtlenül alakulnak, vagy alakultak. Nem az történt, amire a magyar miniszterelnök számított, elmaradt az a típusú áttörés a radikális jobboldal részéről, ezért nehéz helyzetben lesz, mert a 13 mandátuma nem számít abban az értelemben, hogy ha az nincs, akkor sem, vagy bocsánat, ha az van, akkor sem tud a néppárt egy tisztább, vagy a szocialistákkal egy szűkebb, vagy a jobb oldallal, a radikális jobb oldallal egy tisztább koalíciót létrehozni. Tehát valójában azt gondolom, hogy feláldozhatóvá vált a néppárt számára a Fidesz 13 mandátuma, ha a szocialistákkal és a liberálisokkal kell nekik koalícióra lépniük. Ezért azt gondolom, hogy hát ha csak itt valami jelentős változás nem következik be a Fidesz Európa politikájában, amire azért nyilván van esély, de nem olyan sok, akkor már a választás előtt is látott tendencia erősödhet, tehát hogy a Fidesznek már nem az Európai Néppárt belső ellenzékeként, hanem inkább attól egy kicsit távolabb látszik a jövője. Hogy aztán ott mi lehet? Hát nyilván azt hiszem, hogy az egyértelmű, nem kell hozzá nagy tehetségnek lenni, hogy a Fidesz számára ma már a természetesebb politikai szövetségesek nem az Európai Néppártban vannak, hanem Salvini pártjában vannak, az osztrák FPÖ-ben vannak, a német AFD-ben vannak, tehát vagy a francia nemzeti tömörülésben vannak, tehát a jobb oldalnak a radikális, sokak szerint szélsőségesnek tartott részén van a Fidesznek a természetes európai szövetségeseinek többsége, de hogy ott mit lehet tenni hatalmon kívül, már hogy európai hatalmon kívül, azt nem tudom. Nyilván Salvini nagyon nagyot nyert, ő lesz tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek a radikális jobboldalnak az egyetlen olyan szereplője, aki kormányzati jelentős, potens kormányzati hatalommal rendelkezik. Ugye Le Pen megnyerte a választást, de nincs esélye arra, hogy kormányzati hatalom közelébe kerüljön. Macron szerintem erősíti is az, hogy ő lesz az ellenfele a francia politikában, ahogy ez legutóbb történt, tehát talán 22-ben sincs esélye. Ha a többit megnézzük, Ausztriában gyengül a szabadságpárt a Strache botrány óta, az AFD számára kudarc a mostani választás, talán a lengyeleket lehetne még említeni, ahol azért van potenciál, hiszen 40% fölötti eredményt értek el, de hogy ezekkel a pártokkal lehet-e valamit közösen csinálni, azt nem tudom. Szerintem a Fidesz jövője szempontjából, erről még nem beszéltünk, de talán érdemes megemlíteni az őszi lengyelországi választásnak nagy jelentősége. Lehet nyilván nem a néppárti tagságában, hanem az Európai Uniós politikájában, mert valójában Salvinit leszámítva az egyetlen, a hatalom közelében, sőt, hát hatalmon lévő potenciális szövetségese a Fidesznek az a jog és igazságosság Lengyelországban. Ha ott a jog és igazságosság elveszíti a választást, az még nehezebb helyzetbe tudja hozni a Fidesz. Tehát, hogy keretezzük azt, amiről beszéltünk, az a párt, amelyik itthon azt gondolom, hogy elmondhatja magáról, hogy megnyerte, amit meg kellett nyernie, és most már hosszú évek óta, sőt évtizede uralja a magyar politikát, annak azt gondolom, hogy a számításai az európai szintén egyelőre nem jöttek be, nem igazodtak, és ez inkább csalódás a Fidesz számára, ez az elrendezés, amit az európai tér mutat, sem mint egy lehetőségeket kínáló szerkezet.
Török Gábor politológus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban hétfőn 13 órától rögzítettük az infostart.hu oldalon is. Meghallgathatják a rádióban, most felvételről hallják. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.